Békés volt az éjjel Kijevben, a tegnapi véres összecsapások után nyugalom volt. Uniós szankciók befagyasztják a vérengzés felelőseinek külföldre menekített vagyonát. Összefogással a lehetetlennek tűnő feladatok is lehetségesek, mondta Orbán Viktor az új Dunavárt alapkőletételénél. Még tovább nőhet idén a belföldi turizmus, tavaly 900 ezeren használták a szép kártyát. Jó reggelt kívánok! Erőszak nélkül telt az éjszaka Kijev központjában. A tüntetők nem hagyták el a függetlenség terét, és éjszaka is folytatták a barikádok építését. Mutatjuk az élő képet Kijev központjából. Sajtóhírek szerint az éjszaka az ukrán parlament visszahívta a rendőröket az utcákról, és megtiltotta, hogy civilekre támadjanak. A tüntetők több ellenzéki képviselő közbenjárására szabadon engedték a foglyulejtett belügyi erők tagjait. Tegnap minden eddiginél véresebb összecsapások voltak Kijevben. Az ellenzéki tüntetők és a belügyi alakulatok között harcokban fél száznál is többen vesztették életüket. Közben három uniós külügyminiszter tárgyal Viktor Janukovicssal és ellenzéki vezetőkkel. Este Donald Tusk, lengyel miniszterelnök a megbeszélések eredményeként bejelentette, hogy az ukrán államfő beleegyezett abba, hogy még az idén előrehozott parlamenti és elnökválasztásokat tartsanak. Addig is 10 napon belül egy ideiglenes nemzeti egységkormány alakulna, és még a nyár előtt új alkotmányt dolgoznának ki.
Kezdetben csak meg nem erősített hírek szóltak arról, hogy mesterlövészek jelentek meg a kijevi utcákon. Nem sokkal később az egyik kamera meg is örökített egy sárga karszalagot viselő belügyi alakulatot. A csapat egyik tagja egy letámasztott, távcsöves fegyverből ad le célzott lövést a közeledő tüntetőkre, közben társai kalasnyikovokból tüzelnek. A célzott lövések ellen a tüntetők pajzsokkal próbálnak védekezni, sokszor sikertelenül. Ez a tüntetőkből álló csapat is kénytelen visszavonulni. A csapatra akkor nyitottak tüzet a mesterlövészek, amikor a tüntetők támadást indítottak a miniszterelnöki hivatal és a parlament ellen. A demonstrálók végül nem tudták elfoglalni ezt a két épületet, viszont megszállták a Kijev szállodát, mert a hotel tetején három mesterlövészt láttak. A tüntetők tömegesen indultak fel a tetőre. A mesterlövészek megjelenése után megugrott a sebesültek és a halottak száma. Azt egyelőre nem lehet tudni, hány civil és rendőr áldozat van. Egyes hírek szerint számuk akár a 100-at is meghaladhatja. Sok magára hagyott holttest hevert az utcákon, még órákkal a legutóbbi véres összecsapások után is. Napközben Kijevbe érkezett a francia, a német és a lengyel külügyminiszter, hogy az ellenzék vezetőivel és Viktor Janukovics elnökkel tárgyaljanak. Szörnyű jeleneteket láttunk, amelyekhez fogható nem történt a közelmúltban Európában. Nagyon aggódunk, véget kell vetnünk ennek, mondta a lengyel külügyminiszter. A találkozón az ellenzék egyik vezetője, Arszenij Jacenyuk elismerte, hogy már nehezen tudják kortában tartani a tüntetőket, és az ellenzék már nem ura a helyzetnek. A három uniós külügyminiszter Viktor Janukovicsnak azt javasolta, hogy csak az év végéig töltse be az elnöki tisztséget, és tartsanak előrehozott választásokat. Donald Tusk, lengyel miniszterelnök csütörtök este Varsóban bejelentette, a kijevi megbeszélések eredménnyel jártak. Viktor Janukovics ukrán államfő kész még az idén előrehozott elnök és parlamenti választásokat kiírni Ukrajnában.
Késő este az ukrán parlament döntött az előző nap életbe lépett terrorellenes művelet hatályon kívül helyezéséről. A képviselők követelték, hogy valamennyi katonai egység térjen vissza a laktanyába. Több nyugat-ukrajnai város már az ellenzéki tüntetők kezén van. Luckban, Lembergben, Ivano-Frankovszkban, Ternopolban megszállták a közigazgatási és rendőrségi, illetve ügyészségi épületeket. Kárpátalján a rendőrök átálltak a demonstrálók oldalára, és több ezer tüntető előtt fogadott hűséget a népnek a megyei rendőrség teljes állománya, köztük a különleges egységek is. Ungváron az úgynevezett néptanács vette át a hatalmat. Első intézkedései között a megyében betiltották a kormányzó régiók pártját és a kommunista pártot is. Ukrajnával szembeni szankciók bevezetéséről döntöttek az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei, brüsszeli rendkívüli tanácskozásukon. A döntés értelmében tilos minden olyan eszköz exportja, amelyek tüntetések leverésére, tömegoszlatásra alkalmasak. Emellett a vérontás felelőseit uniós beutazási tilalommal, illetve vagyonbefagyasztással sújtják. Az érintettek listáját napokon belül összeállítják. A tanácskozáson Magyarországot Németh Zsolt külügyi államtitkár képviselte, bejelentette, a külügyminisztérium és az ökumenikus segélyszervezet gyógyászati segélyeszközöket ajánl fel, és megkezdik az egyeztetéseket az égési sérültek esetleges magyarországi kezeléséről. Pénzadománygyűjtést indított az ökumenikus segélyszervezet az ukrajnai humanitárius segítségnyújtás támogatására. A 13-53-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 250 forinttal lehet hozzájárulni a gyűjtéshez. Az interneten pedig a www.segélyszervezet.hu oldalt felkeresve tetszőleges összeget lehet felajánlani átutalással vagy csekkbefizetéssel. Ha van összefogás, akkor a lehetetlennek tűnő feladatokra is képesek vagyunk, mondta Orbán Viktor Komáromban a várost, almásfüzétőt és térségét védő gátrendszer alapkőletételekor. A 7 milliárd forintos beruházás 29 ezer embert és fontos ipari üzemeket véd majd az áradásoktól. A kormányfő beszédében a közelmúlt katasztrófáit számba véve megemlítette a kolontári vörösiszapömlést, a beregi és a borsodi árvízeket. Azt mondta, ezek után összefogással újjáépítették az érintett területeket.
Minden idők legnagyobb dunai árvíze volt a tavalyi. Az áradás 95 települést érintett, 1570 embert kellett kitelepíteni. A védekezésben 10 milliónál is több homokzsákot használtak fel, az egyik legkritikusabb helyszín Komárom almásfűzítő térsége volt. Egy 4 kilométeres szakaszon csak a Bécs-Budapest vasútvonal töltése tartotta a vizet. Több vagonnyi homokzsákkal kellett itt védekezni, hogy ne öntse el a víz a településeket. Ezek a felvételek most készültek. Jól látszik a vízmérce teteje, amely az eddig mért legmagasabb vízszintet mutatja. Ennyivel magasodott a sínek fölé a tavalyi ár.
Azt lehet mondani, hogy ingyen jegyünk van a vasútnál, hiszen a kritikus helyekre csak homokzsákot, csak vonattal lehetett beszállítani, katonákat kellett bevinni, és nagyon nehéz körülmények között kellett védekezni. Rendkívüli védvonalat kellett képíteni, és ez rendkívüli emberek kellettek.
Az új gát a sínek mellett épül 7 milliárd forintból, 10 kilométeren pedig megújulnak a védművek.
Magyarország ma olyan állapotban van, amit biztatónak lehet mondani.
Az alapkőletételen a miniszterelnök azt mondta, csak akkor lehet fejleszteni, építeni, ha működik a gazdaság. Orbán Viktor a közelmúlt katasztrófáit számba véve úgy fogalmazott, egy tanulság van, nekünk nem mondják, hogy valami lehetetlen.
Erre a vízre is azt mondták az évszázad árvízére, hogy lehetetlen megfogni. A beregi újjáépítésre azt mondták, hogy nem lehet egy év alatt megcsinálni. Kolontára azt mondták, hogy azt soha többet újjáépíteni nem lehet. És sorolhatnám tovább. És mindegyiket megcsináltuk. Azért csináltuk meg, tisztelt hölgyeim és uraim, mert Magyarországon 2010 után, illetve visszagondolva még a 2002 előtti időkre, volt összefogás. És ha van összefogás, akkor a lehetetlennek tűnő feladatokra is képesek vagyunk.
Az új gát 30 ezer ember és több fontos ipari létesítmény, valamint Komárom és almásfűzítő biztonságát szolgálja majd. A tervek szerint jövő augusztusra készül el.
Több mint 900 ezeren ültek tavaly a szép kártyának köszönhetően. Így a régióban Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a belföldi turizmus, ami jelentősen hozzájárul a gazdaság növekedéséhez. Az ágazat a hazai GDP-nek már csaknem 9%-át adja, és majdnem 400 ezer ember megélhetését biztosítja. A szép kártyákon ugyanakkor még több mint 4 milliárd forint van, amit eddig nem használtak fel tulajdonosaik. Ezt legkésőbb május végéig tehetik meg. Becstelenség a rezsicsökkentés előnyeiről beszélni. Ezt mondta Bokros Lajos alig pár órával azután, hogy megállapodott Mesterházi Attilával arról, a baloldali pártokat támogatja a kampányban. Bokros Lajos többször több helyen beszélt arról, hogy szerinte meg kell szüntetni a rezsicsökkentést. Az MSZP viszont, amely Bokros Lajossal is megállapodott, levélben azt közölte, kormányon tartaná és igazságossá tenni a rezsicsökkentést.
Szerdán állapodott meg Mesterházi Attilával Bokros Lajos arról, hogy pártja, a Modern Magyarországért mozgalom is a baloldali pártszövetséget támogatja a kampányban. Bokros Lajos a Hon kormány pénzügyminisztere volt 1995 és 96 között. Az úgynevezett Bokros csomagról ismerik a legtöbben.
Tandíjat vezetünk be a felsőoktatási intézményeknél.
Felsőoktatási tandíjat vezettek be, drasztikusan leértékelték a forintot, szigorítottak a családi pótlék rendszerén, és növelték a fogyasztási adókat. Mesterházi Attila a szerdai megállapodás után azt mondta, országmentő volt a Bokros csomag.
Egy olyan országmentő csomag volt, amelyik nélkülözhetetlen és szükséges volt ahhoz, hogy Magyarország fejlődési pályára állhasson.
Amikor 19 évvel ezelőtt volt stabilizáció, akkor mi becsületesen megmondtuk, hogy lesznek megszorító intézkedések.
Bokros Lajos az ATV-ben arról beszélt, 19 éve őszintén megmondták az embereknek, hogy megszorítások kellenek. Mesterházi Attila a megállapodás aláírásakor azt mondta, a gazdaságpolitikájukra nem lesz hatással Bokros Lajos csatlakozása. A volt pénzügyminiszter viszont azt hangsúlyozta, közös gazdaságpolitikai programpontban is megegyeztek.
Észszerű, szakszerű, becsületes gazdaságpolitika, amit úgy is lehet érteni, hogy nincsen baloldali populista ígérgetés, tehát nem hozzuk vissza a 13., 14. és 15. havi nyugdíjat.
Bokros Lajos az elmúlt hetekben több helyen is arról beszélt, meg kellene szüntetni a rezsicsökkentést. Néhány órával azután is, hogy szerdán megállapodott a baloldali pártokkal, egy rendezvényen úgy fogalmazott, az árrögzítéses politika a szegények ellen van. A Népszava szerint Bokros Lajos egy budapesti belvárosi fórumon azt mondta, becstelenség a rezsicsökkentés előnyeiről beszélni, mert a díjak mérséklését a költségvetés fizeti meg. Tavaly ősszel pedig a Népszabadságnak beszélt a rezsicsökkentés káros hatásairól. Azt nyilatkozta, a rezsicsökkentés az egyik legkárosabb, leginkább populista és az országot hosszú távon is rendkívül negatívan érintő lépés. Szerettük volna megtudni, hogy a szocialista párt is osztja-e Bokros Lajos véleményét a rezsicsökkentésről, és ők is károsnak tartják-e ugyanúgy, mint a legújabb szövetségesük. A mesterházi kormány meg fogja őrizni a rezsicsökkentés eredményeit, így reagált a szocialista párt a híradó kérdésére. A szocialisták sajtófőnöke levélben azt írta, az MSZP nem csak megtartja, fenntarthatóvá és igazságossá teszi a rezsicsökkentést. Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke a ma reggelben úgy fogalmazott, összeállt a nagy gárda.
A megszorítás csapatból Bokros Lajos minden megszorításokat csak nem hiányozhat, nem? Hát ez milyen dolog lenne. Hiszen Bokros Lajos nevéhez fűződik az első igazán jelentős megszorító csomag.
Az elmúlt 5 évben az Európai Parlament képviselője volt Bokros Lajos, ezért itthon ritkán szerepelt. De Hajdú Péter műsorában például emlékezetes volt a fellépése. A következő hetekben az országot járja Bokros Lajos, és a baloldali pártok rendezvényein kap majd szerepet.
Egyelőre elvi egyességre törekszik a Magyar Polgári Párt és az RMDS. Csak ezután döntenek az európai parlamenti választásokon való együttműködésről. Ezt Bíró Zsolt, az MPP elnöke mondta marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján, amelynek az RMDS-nek átnyújtott együttműködési megállapodási tervezet főpontjait ismertette. A Polgári Párt az Európai Néppárti tagságának támogatását, illetve a székelyföldi autonómia törekvések felkarolását kéri az RMDS-től. Az RMDS hétvégén rangsorolja az európai parlamenti képviselőjelöltjeit. Bíró Zsolt szerint azonban addig nem egyeztethetnek a választási listáról, amíg az elvi álláspontok különböznek.
Mi a magunk részéről átadtuk a Magyar Polgári Párt elképzeléseit, ezen elvi alapok egy együttműködési megállapodásban rögzíthetőek. Az RMDS pontról pontra átfutotta, konkrét választ a hétvégén esedékes ülésük után tudnak adni.
Minden közösségnek joga van kultúráját megtartani, megerősíteni, nyelvét fejleszteni és szabadon használni, mondta Répán Zsuzsanna a külhoni anyanyelv használatért rendezett konferencián. A nemzetpolitikai helyettes államtitkár szerint a közös nyelv közös gondolkodásmódot, kulturális alapot és összetartozást feltételez. Ezért elkerülhetetlen, hogy a magyar közösség tisztában legyen jogaival és tudatosan használja azokat. Hozzátette, a magyar állandó értekezlet által elfogadott stratégia alapján számos programmal igyekeznek megerősíteni a magyar nyelvű intézményeket és a nyelvhasználatot.
Minden közösségnek joga van kultúráját megtartani és megerősíteni, nyelvét ápolni. A magyarság csak így élhet magyarként teljes életet a Kárpát-medencében. A közönségen belül pedig minden egyénnek joga van anyanyelvével azonosulni, és ezt az azonosulást másokkal tiszteletben tartatni.
Koszorúzással emlékeztek a Fiumei úti temetőben a 170 éve született Munkácsi Mihályra. Pák Imre műgyőjtő beszédében elmondta, a 2005-ben indított Munkácsi festményekből álló kiállítás sorozat idén nagy valószínűséggel átlépi a 2 milliómodik látogatót, amit ebben az évben többek között Kínában és Oroszországban is bemutatnak. 2014-ben a Munkácsi Emlékév keretein belül országszerte tárlatvezetésekkel és előadásokkal emlékeznek a világhírű magyar festőre. Fél hétkor lesz legközelebb híradó a Dunán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!